körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hat óra.
A Szent István Rádióban.
Lektorokat avatott az egriesek, a főegyházmegye hitoktatói számára rendezett háromnapos konferencia záró szentmiséjén az egri bazilikában. Az érsek a szentmise kezdetén köszöntötte a hitoktatókat, akik a háromnapos programon megerősödhettek hivatásukban és elkötelezettségükben. Ezután a főpásztor azokat a férfiakat és nőket köszöntötte, akiket alapos teológiai és lelki felkészítés után ebben a szentmisében ünnepélyes keretek között lektorokká avat. Homíliájában Ternyák érsek kiemelte, egyedül Istennek áll hatalmában az, hogy megerősítsen valamennyiünket az ő szolgálatában. Erre mindannyiunknak szüksége van. Hozzáfűzte, a lektorok Isten szavát olvassák fel a közösség előtt. A hitoktatók számára is a Biblia az az alap, amelyen keresztül megismertetik a gyermekekkel Jézus életét, tanítását, és a Biblián keresztül vezetik be őket az egyház életébe és az Isten országáról szóló üzenet megértésébe. A főpásztor a lektorokat, akik a liturgiában kapják meg megbízatásukat, az Isten igéjének a hírnökeinek nevezte. Ők az egyházban az egyházért szolgálnak, akik a feladatukat mindig a helyi lelkipásztorral teljes egységben és az ő irányítása alatt kell, hogy végezzék. Az érsek buzdította a lektorokat, hogy elmélkedjék át, amit felolvasnak, hogy annak boldogító és éltető szellemét napról napra egyre jobban elsajátítsák és megvalósítsák saját életükben is. A szentbeszéd végén Ternyák érsek köszönetet mondott dr. Dolhai Lajosnak, a hittudományi főiskola rektorának, valamint az oktatóknak, hogy a lektoravatásra érkezőket felkészítették szolgálatukra. Majd a főpásztor kérte az urat, hogy gyarapítsa tovább a szolgálattevők, valamint a papi és szerzetesi hivatások számát. Az ünnepi liturgiában 45 férfi és 2 női lektort avatott az egri főpásztor. Megjelent a Szilágyi Szabolcs prédikációit tartalmazó újabb kötet. A Magyar Kurír Újember kiadványok sorozatában, a Radványi Benedek által összeállított kötetben Szilágyi Szabolcs Pilis Csabai plébános válogatott prédikációit olvashatjuk. Hogyan függ össze Isten kapcsolatunk az emberi működésmódunkkal? Meg kell-e előzni a tapasztalatainknak a hitre jutást? Mi miatt elengedhetetlen, hogy az alapvető kapcsolataink rendben legyenek? Többek között ezeket a kérdéseket feszegeti a Szilágyi Szabolcs atya prédikációból szerkesztett második kötet, melyben az elsőhöz hasonlóan bibliai üzenetekre építő, de a hétköznapok témáira fókuszáló rövid írások is találhatók. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karának dísztermében rendezte meg a Reménykör és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara közösen a Paradigmaváltások az akadályozottsággal élő személyekről szóló katolikus tanításban című konferenciát. Az egésznapos tanácskozás célja az volt, hogy összehasonlító vallástudományi, biblikus, pszichológiai, erkölcsi és pasztorális nézőpontból is körüljárja a fogyatékossággal élő személyek helyét az egyházban, és bemutassa azt a szemléletváltást, amely ma a katolikus gondolkodást egyre inkább áthatja. Azt, hogy az akadályozottság nem hiány, hanem a kapcsolat és a kinyilatkoztatás helye. A rezsicsökkentést sikerült megvédeni, a török áramlat és a barátság vezeték esetében Magyarország teljes mentességet kap az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók alól, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, miután Washingtonban tárgyalást folytatott Donald Trump amerikai elnökkel. Hangsúlyozta, az amerikai Egyesült Államok elnöke nagyra becsülését fejezte ki Magyarország iránt, üdvözli Magyarország polgárait. A budapesti találkozó pedig napirenden van, de egyelőre nem tudni, mikor tarthatják meg az ukrajnai konfliktus lezárását célzó eseményt, tette hozzá a miniszterelnök. A kormányfő jelezte, mind az amerikai, mind a magyar kormányzat elszánt a béketeremtés erőfeszítéseinek folytatásában. Végül a vasárnapi időjárásról. Nagyrészt erősen felhős, borult lesz az ég. A déli órákig, főleg a Dunától keletre többfelé várható eső, zápor. A nap második felében azonban helyenként már szakadozottabbá válik majd a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökkenni fog. A változó irányú szél gyenge marad. A csúcsérték vasárnap 8 és 14 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Szulák Andrea jótékonysági zenésestje, a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházban. November 16-án vasárnap 19 órakor az Orgonáért szól a dal. Egy felejthetetlenes Szulák Andreával, ahol a zene és az összefogás közösen szólal meg. A jegyek megvásárolhatóak Nyíregyházán, a főplébánia irodájában, valamint a római katolikus templomokban. A rendezvény teljes bevétele a Társszékes Egyház 120 éves orgonájának felújítását támogatja.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
A lateráni bazilika fölszentelése. A lateráni bazilika, másik neve Szent János bazilika, a pápa székesegyháza. Ezt a címet viseli, a földkerekség minden egyházának anyja és feje. A hozzáépült lateráni palotában székeltek a pápák a 4. századtól a 16. századig. A bazilikát Konstantin császár építette, és első szilveszter pápa szentelte fel 324-ben. Az idők folyamán a palota tűzvész, földrengés és fosztogatás áldozata lett. Ezért 13. Benedek pápa 1726-ban újra fölszentelte, és a mai napra tette a szentelés évfordulójának megünneplését. Az egyház iránti szeretet és a Péter egyházához való hűség jeleként ezt a napot az egész általános egyház megünnepli. Istenünk, te élő kövekből, választottaidból emelsz örök hajlékot fölséges nevednek, add, hogy egyházadat bőkezűen töltse el az ajándékozó Szentlélek, és hívő népedből egyre inkább fölépüljön a mennyei Jeruzsálem, Krisztus a mi Urunk által. A mai napon megemlékezünk Szent Ménász vértanúról. Ménász Egyiptomban született, gazdag családban. 15 éves korában árva maradt, és a szüleitől örökölt vagyonát szétosztotta a szegények között. Katonai pályára lépett, testi-lelki szépségben felülmúlt mindenkit. Tiszté avatása után kinevezték Kotyájon nevű város katonatisztjévé. Itt érte a Diokléciánus féle keresztényüldözés. Azonnal otthagyta légióját, s a város melletti pusztába vonult. Magányában imádkozott, böjtölt és vezekelt. Egyik látomásában ezt a szódatot hallotta az égből. Hármas koronát nyersz az égből, egyet szüzességedért, egyet álhatatosságodért és egyet vértanúságodért. Csodák történnek majd megszentelődött tested körül. Egyszer azután, amikor Kotyájon városban tartózkodott, éppen lóversenyt tartottak. Bement az arénába, és a nagy nyilvánosság előtt megvallotta keresztény voltát. Nagy botrány kerekedett ebből, de a versenyt tovább folytatták. Ügyével csak másnap foglalkoztak, ekkor kínpadra vonták, majd megostorozták. Utána egy magas oszlophoz kötötték, és vaskampókkal marcangolták. Égő fáklyával kezdték sütögetni, utána törött üvegcserepeken hurcolták. Ismét megostorozták. Végül hitéért lefejezték. Holttestét tűzbe dobták, de a jó emberek a tüzet eloltották, így teste megmenekült. 296. november közepén vértanú halált halt tehát, és ettől kezdve szentként tisztelték. Földi maradványait Egyiptomba vitték, és azon a helyen temették el, ahová egy teve vitte. A sír fölé kisebb templom épült, és idővel sok beteg meggyógyult. Később Konstantin császár beteg leánya is itt keresett gyógyulást. A sír körül később város épült. Az ókorban Szent Péter és Szent Pál sírja után a leghíresebb vértanúi templom az övé volt. Ez a hely Karm Abum volt, és az 1905-1908-as ásatások alkalmával létezését fényesen beigazolta a német származású pap régész Kaufmann Károly. Felszínre hozta romokat, és ezek is hirdetik Ménász dicsőségét. Ugyancsak ezen a napon november 9-én emlékezünk Szent Tivadar vértanúra. Kelet szülötte, mint közkatona szolgált Maximilián császár seregében. A Diokléciánus féle keresztényüldözések során mágián halt vértanú halált hitéért. Mindez Pontus tartományban történt, 303-ban. Holtteste fölé fényes bazilika épült, amely később búcsújáró hely lett. Tisztelete mind a nyugati, mind a keleti egyházban elterjedt.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, Te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Thank you. Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A nap verse.
Fabiny Tamás, Pertu. Tessék mondani, tegezhetlek? Kérdezte tőlem egy csöpp kisfiú. Megelőlegezte magának a bizalmat. Válaszomat meg sem várva, megtalálta a megfelelő formát. Láttam. Biztonságban érzi magát mellettem. Korábbi félelmét már elfelejtette. Belekapaszkodott a nadrágszáramba, tréfából belebújt a papcsomba. Ilyenek vagyunk mindannyian. Ott sertepertélünk az Isten közelében, előbb úgy teszünk, mintha véletlenül vetődtünk volna oda, majd egyre természetesebben forgolódunk körülötte. Ám sokáig még nem merjük megszólítani, de a világért sem tévesztenénk szem elől. Aztán két marokra fogjuk bátorságunk, odasonfordálunk hozzá, felnézünk rá, alig tudjuk leplezni, hogy szívünk kalapál, nagy levegőt veszünk, és megszólítjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy tegezhetjük. Ő pedig talán megértően mosolyog sutaságainkon.
Fabiny Tamás, Pertu című versét Fehér István mondta el. Dr. Fabiny Tamás evangélikus lelkész, teológus püspök. 1959-ben született Budapesten. Édesapja dr. Fabiny Tibor evangélikus lelkész, egyháztörténész. 1977 és 1982 között a Budapesti Evangélikus Teológiai Akadémián tanult. 1982-ben lelkészé szentelték, ezt követően Siófokon, Köcsén és Balatonszárszón szolgált segédlelkészként. 1984-ben és 85-ben, majd 1993-ban és 94-ben, valamint 97-ben és 98-ban, Erlangenben, 1985-ben és 86-ban pedig Chicagóban folytatott külföldi teológiai tanulmányokat. 1986-tól kőbányai segédlelkész, majd 1987 és 1999 között ugyanitt gyülekezeti lelkész volt. 1996 és 2006 között a Duna Televízió külső munkatársa lett. 1999 és 2006 között az Evangélikus Hittudományi Egyetem új szövetségi tanszékének főállású oktatója, előbb adjunktusként, végül tanszékvezető egyetemi tanárként. Teológiai doktorátust és habilitációt is szerzett. 2005. decemberében, Dészebik Imre nyugdíjba vonulása után, az Északi Evangélikus Egyházkerület gyülekezetei püspöküknek választották. Hivatalába 2006. március 25-én iktatták be a Miskolci Evangélikus templomban. Fabiny Tamás 2010. júliusában a Luteránus Világszövetség Közép- és Kelet-Európáért felelős alelnöke lett, Christoph Klein erdélyi százpüspök utódaként.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati adásunk témái. Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A reménység tanúságtételt jelent. Interjú Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Több lett a munkám, de többet is szolgálhatok vele. Leó pápa szombati jubileumi katekézise. A reménység tanúságtételt jelent. Nem szűnik a zarándokok áradata Rómába. Ennek jele, hogy november 8-án szombaton ismét mintegy 30 ezer zarándok gyűlt egybe a Szent Péter téren, hogy meghallgassa Leó pápa tanítását. A Szent Atya rövid katekézisében a reménység aktív mozzanatát emelte ki, amennyiben már most tanúságot teszünk arról, amit várunk. E magatartás példájaként említette boldog Bakanya Izidor, kongói világi hívő követésre méltó tanúság tételét.
La speranza del giubileo nasce dalle sorprese di Dio.
A jubileumi év reménysége Isten meglepetéseiből születik, kezdte katekézisét Leó pápa. Isten más, mint amilyennek megszoktuk őt. A jubileumi év arra ösztönöz minket, hogy felismerjük ezt a sok színűséget, és átültessük azt a valóságba. Ezért a kegyelem éve azt jelenti, hogy megváltozhatunk. Egyébként is mindig ezt kérjük, amikor a mi atyánkot imádkozzuk, és azt mondjuk, miként a mennyben, úgy a földön is. Szent Pál a korintusi keresztényeknek írt levelében arra hívja őket, ismerjék fel, hogy közöttük a föld már hasonlítani kezdett a mennyországhoz. Azt mondja nekik, hogy gondolják át a hivatásokat és lássák meg, miként hozott össze Isten olyan embereket, akik egyébként soha nem találkoztak volna egymással. Azok, akik alázatosabbak és kevésbé hatalmasok, most értékessé és fontossá váltak. Isten szempontja, amely mindig a legkisebbekkel kezd, Korintusban már szinte földrengést okozott, amely nem úgy elpusztítja, hanem újraéleszti a világot. A kereszt igéje, amelyről Pál tanúskodik, felébreszti a lelkiismeretet és újraéleszti minden ember méltóságát, tanította a Szent Atya.
Perare e testimoniare.
Remélni annyit tesz, mint tanúságot tenni. Tanúságot tenni arról, hogy már minden megváltozott, hogy semmi sem olyan, mint régen volt, folytatta tovább a Szent Atya. Éppen ezért szeretnék ma egy afrikai keresztény reménység tanúságtevőről szólni nektek. Bakanya Izidor a neve, akit 1994-ben II. János Pál pápa boldoggá avatott, és most a kongói világi keresztények védőszentje. Izidor 1885-ben született, amikor országa még belga gyarmat volt. Ő nem járt iskolába, mert nem is volt iskola a városában, ezért kőművesnek tanult. Közben barátságot kötött a katolikus misszionáriusokkal, a trappista szerzetesekkel, akik beszéltek neki Jézusról, mire Izidor beleegyezett, majd követni kezdte a keresztény tanítást, és 20 éves korában megkeresztelkedett. Attól kezdve tanúságtétele egyre ragyogóbbá vált. Reménykedni ugyanis annyit tesz, mint tanúságot tenni, szögezte le Leó pápa. Amikor pedig tanúságot teszünk az új életről, az általa keltett világosság még a nehézségek közepete is növekszik.
Aumenta la luce anche fra le difficoltà.
Izidor ekkor már valójában mezőgazdasági munkát végzett egy gátlástalan európai gazda alkalmazásában, aki nem tudta elviselni az ő hitét és hitelességét, mert a gazdája gyűlölte a kereszténységet és a misszionáriusokat, akik a gyarmatosítók visszaélésével szemben megvédték a helyi lakosságot. Izidor mindvégig a nyakában hordta Szűz Mária képével díszített skapuláréját, és ezért képes volt mindenféle bántalmazást és kínzást elviselni anélkül, hogy feladta volna a reményt. Reménykedni annyit tesz, mint tanúságot tenni, ismételte meg a Szent Atya. Mielőtt Izidor meghalt, a trappista atyáknak megvallotta, hogy nincs benne harag a bántalmazói iránt, sőt, megígérte, hogy még a túlvilágon is imádkozni fog azokért, akik így bántak vele. Igen, ez a kereszt szava.
La parola della croce.
Élő szó, amely széttöri a gonoszság láncait. Újfajta erő, amely megszégyeníti a gőgösöket, és letaszítja a trónjukról a hatalmasokat, ahogy a Magnificat énekli. Így fakad a remény. A föld északi felének ősi egyházai gyakran kapják ezt a tanúságtételt a fiatal egyházoktól, ami arra ösztönzi őket, hogy együtt haladjanak Isten országa felé, amely az igazságosság és a béke országa. Afrika különösen is erre a megtérésre hív, és ezt azáltal teszi, hogy oly sok fiatal tanúságtevőt ad nekünk.
E lo fa donandoci tanti giovani testimoni di fede.
Reménykedni annyit tesz, mint tanúságot tenni arról, hogy a föld valóban hasonlít a mennyországhoz, és ez a jubileum üzenete, zárt a szombati katekézését Leó pápa. A különféle csoportokat köszöntve a Szentatya szeretettel üdvözölte Gaeta és Brindisi Ostuni egyházmegyék jubileumi zarándoklatát.
Brindisi Ostuni!
Ahonnét a hívek püspökeikkel együtt érkeztek a szentévi jubileumra. A sokféle csoport között üdvözölte még a pápa a munka világa jubileumának részevőit, az olasz szabadfoglalkozásúak szövetségét. Hangsúlyozta, hogy a munka legyen a remény és az élet forrása, amely lehetővé teszi az egyéni kreativitás és a jóra való képesség kifejezését. A pápa reméli, hogy az intézmények és a civil társadalom kollektív elkötelezettsége érvényes munka lehetőségek megteremtésére irányul, amelyek stabilitást és méltóságot kínálnak, egyúttal biztosítják, hogy a fiatalok megvalósíthassák álmaikat és hozzájárulhassanak a közjóhoz. Köszöntötte még a Szentatya az olasz történelmi felvonulások jubileumának résztvevőit, arra buzdítva őket, hogy a keresztény hit nagy értékeit fejezzék ki a nemzeti kultúra, a művészet, valamint a polgári és vallási hagyományok kifejezési formáin keresztül. Több lett a munkám, de többet is szolgálhatok vele, címmel most hallgassák meg interjúnkat Németh László belgrádi bíboros érsekkel. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Németh László bíborost, Belgrád metropolita érsekét, aki Rómában hivatalos látogatáson vesz részt, és ellátogatott a stúdiumba is. Bíboros atyám, az eddigi tapasztalat jegyében mennyiben változott az érseki szolgálatod, hogy Ferenc pápa bíborossá nevezett ki? Persze nagyobb a tekintélye bíborosnak, de gondolom nagyobb a felelőssége is. Szóval, egyszerűen kérdezve, könnyebb vagy nehezebb?
Szerintem nehezebb, megvallom őszintén, tegnap beszélgettem egy ismerőssel, akivel szerettem volna találkozni itt Rómában, de sajnos az egyik ülésünk úgy elhúzódott, hogy le kellett mondanom a találkozót, és akkor gondolkodtam el rajta, hogy amióta bíboros vagyok, azóta rokonokat is ritkában látom, és ismerősökre is kevesebb időm van. Tehát ami változott, a negatív értelemben, hogy kevesebb időm van az érsekségre. Én megszoktam Nagybecskereken az előző helyen, meg Belgrádba is, mikor elkezdtem érsekként működni, hogy rendszeresen látogatom a papokat, a közösségeket, szeretek beszélgetni az emberekkel, hadd lássák, hogy ott vagyok. Ez, amióta bíboros vagyok, kissé visszaesett, hogy így mondanám, kevesebbet tudok menni plébániákra, sokkal többet utazom, és több helyre megyek. Az igazi nagy kihívás most lemondani dolgokat, nem pedig azt mondani, hogy valamit csinálni, ugyanis nagyon sok meghívás jön. Annak köszönhetően, hogy sok helyen dolgoztam, mint szerzetes, és ismernek emberek, meg vannak ismerőseim, tehát ilyen értelemben van
szerte a világon,
és van egy bizonyos értelemben egy hálózatom a nemzetközi szinten is. Így sokkal jobban keresnek olyan feladatokra is, amelyeket előtte mind érsek nem végeztem volna, és most azzal vannak kapcsolatban, hogy mint bíboros, mégiscsak az ember, hogy te is említette, egy kicsit más szinten mozog. Megpróbálom továbbra is tartani a vonalat a kettő között, tehát az érsekség nagyon fontos számomra, mert ez az elsődleges feladatom. És második pedig tényleg a bíborosi kinevezés még jobban tudatosította bennem azt a tényt, hogy a világegyházért is bizonyos értelemben tennem kell valamit.
nem lett túl sok a protokolláris feladat?
A protokolláris feladatoknak a rendezése az egy könnyebbik dolog, megvallom őszintén, ugyanis még az elején Belgrádban nagyrészt elfogadtam a meghívásokat azért, hogy megismerjenek a kormány protokolláris találkozóira, minisztériumok, katonaság, nagykövetségek. Most már van egy kidolgozott menete az ügynek, és tudja az irodám, hogy kit hová küldök. Helyettesként, képviselőként, tehát itt dönt az, hogy például, hogy a katonaság vagy kormányhivatal, van két papom, akik belgrádi születésűek, és szerbeknek vallják magukat, tehát vegyes házasságból szerb, horvát, katolikus papok az én egyházmegyénbe inkardináltak, az egyik még a katonai lelkész is, ezredesi rangban, tehát őt küldhetem minden katonai találkozóra, évfordulóra, háború, béke, minden az ő feladata, és van egy másik papom, a másik az Szegeden is tanult, úgyhogy magyarul is beszél, és Bibliát fejezett, exegézis, tehát bibliai tanulmányokat Rómában, de Szegeden volt 2 évig, úgyhogy nagyon jó beszél. Magyarul őt tudom küldeni minden más politikai helyre, tehát ilyen összejövetelre, és ez a papom 7 évig, 7 évig dolgozott a nunciatúrán, pápai nagykövetségen Belgrádban, mint helyi kisegítő erő, tehát ismeri a diplomácia világát is.
Igen. Leó pápa tanácsadó testületének a tagja lettél, nem minden bíboros lesz tanácsadó. Hogyan működik konkrétan a bíborosok tanácsadása? Miben lehet különleges és sajátságos egy sok nyelvvel beszélő belgrádi metropolita érsek tanácsa, aki ráadásul egy szerb ortodox vallású országban, Szerbiában él?
Kezdjük onnét, hogy nagyon kevés bíborosunk van a katolikus egyháznak olyan országokban, ahol az ortodox hívek száma a többség. Tehát voltunk 2, sajnos most ezt azt mondom, hogy sajnos, hogy nemrég 1 hónap ezelőtt elhunyt Muresán bíboros úr, a fogaras gyulafehérvári nagy érseke a görögkatolikus egyháznak Romániában, és így úgy maradtunk, hogy az Orosz Föderációban nincs bíboros, Ukrajnában nincs bíboros, van egy ukrán bíboros görögkatolikus, de ő Ausztráliában dolgozik, Romániában nincs, Görögországban nincs, Bulgáriában nincs, tehát az összes országok, amelyek többségében ortodox országok, a nemzetlenek az összetétele, csak Szerbiában van most bíboros.
Akkor most itt felértékelődött.
Én azt mondanám, hogy lehet, hogy nem felértékelőd, hanem tényleg egy ilyen különcé váltam a különlegességi, hogy úgy mondanám, és ez mindenképpen lehetőséget ad arra, hogy a vatikáni egységdikasztériummal közelebbi kapcsolatot tart, csak itt vagyok tanácsadó is, ugyancsak, tegnap előtt voltam bent az irodákban, és hogy lehetőséget ad, hogy dolgozzak olyan témákon is, amelyekről például most a vatikáni rádió is beszámolt tegnap, hogy Rómában aláírtuk a Carta Ökuménica második kiadását, ezt szabad így mondanom. Ez a második kiadás egy átdolgozott és bővített kiadás, és ezt tegnap előtt írt alá a Trefontane Cisztercita kolostor templomában.
Megkérhetnélek arra bíboros úr, hogy foglald össze röviden ennek a kartának a lényegét.
A karta első kiadása 2001-ben jelent meg, a keresztény egyházak közössége Európában, és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa, tehát ez a két vezető keresztény csoport, ha szabad így mondanám, vagy szervezet, az egyik a katolikus, a tanács, a másik pedig az összes protestáns egyháznak az egysége, plusz az ortodox egyház is jelen van, 114 egyházról beszélünk, még itt a katolikus részen a tanácsban 39 püspöki konferencia van jelen. Akkor dolgozták ki az első Carta Ecumenicát, azzal a céllal, hogy egyesítsék valahogy az alapjait az európai ökuménikus munkának. Tehát ebben van egy kis teológia, tehát a legfontosabb teológiai gondolatok, hogy miért, mit akarunk, szociális, társadalmi tanítás, kihívások és javaslatok arra, hogy hogy lehetne jövőbe menni. 25 évvel később, vagyis pontosabban 24 évvel később, amit most az idén van, ez az illeti egy év előrehozva, hogy a Niceai Zsinat 1700. évfordulójának a fényében történjen ez az aláírás. Kidolgoztuk, kibővítettük a dokumentumot, hozzáadtunk egy nagy fejezetet a békéről, 2001-ben a béke az hozzátartozott a tanításhoz, vagy a szöveghez, de egy mondatban állott intéze. Most tudjuk, hogy a háborúk miatt, amelyek újra fellángoltak a világ minden táján, plusz Európában is, mennyire fontos, hogy Európában is dolgozunk a békén, és hogy mennyire katolikus, keresztény feladat ez, tehát ökuménikus. Ez az egyik. A másik, megerősítettük a környezetvédelemnek a legfontosabb pontjait. Tudjuk, hogy azóta, 2001 óta megjelent a Laudato Si, a katolikus egyház sokkal jobban elkötelezett a teremtett világnak a védelmében, mint volt 20 évvel ezelőtt. Az ortodoxok itt előttünk járnak, különösen a konstantinápolyi pátriárka és az ő egyháza, tehát tudjuk, azonban hosszú évek óta van egy olyan ünnepük is, hogy Krisztus a teremtés kezdete és forrása, és ezt szeretnénk a katolikus egyházban is meghonosítani, és erről már folynak tárgyalások a dikasztériummal, a Szent Atya is tud róla, a Leó pápánk. Ez a két dolog nagyon fontos. Hozzáadtunk egy teljes fejezetet a fiatalokról, ugyanis a 2001-es dokumentumban hát majdnem csak úgy a periférikusan lett megjelentetve, hogy van fiatalok is vannak, de tudjuk, hogy a fiatalok Európába akkor is, hogyha kisebb számban vannak, de sokkal fontosabbak, és sokkal öntudatosabbak. És ezért szeretnénk a fiatalokat is megszólítani, és van egy plusz dolog, ami a fiatalokkal nagyon fontos, hogy az utóbbi 2-3 évben egy erős új irányzat jelenik meg Európában, különösen a nyugati országokban, hogy a fiatalok keresik az egyházat, és mindenhol vannak felnőtt keresztelések, több tízezer számban.
Franciaország,
de Anglia is, Londonban például ugyancsak több ezer fiatal volt jelentkezett keresztelkedni húsvét táján. Úgyhogy nagyon jó, tehát vannak ilyen új irányzatok, új gondolatok, és a fiatalság az, amely még nincs valahogy beskatujázva. Tehát még lehet velük normálisan beszélgetni, és nem azt mondják rögtön, hogy fekete-fehér, és nem lehet. Még látnak színeket.
Köszönöm. A hét keddén hunyt el 82 éves korában Dominik Duka, prágai bíboros, aki szintén szerzetes kardinális volt. Leó pápa nagyon szépen méltatta a részvét táviratában. Ismerted őt, Duka bíbor, személyesen?
Ismertem személyesen. Én hálát adok a Jóistennek, hogy egy ilyen ember volt a cseh egyház történelmében, aki a nehéz időkben, mert hát függetlenül attól, hogy már nagy problémák megoldódtak, meg a Csehország ugyancsak egy demokratikus állammá vált, de függetlenül attól mindig vannak problémák, tudjuk, hogy a cseh társadalom mennyire, hogy is mondanám, vallás távoli, ha szabad ezt így mondanom, és ő egy nagyon fontos szerepet játszott. Én különösen tiszteltem azokért az évekért, amikor titokban felszentelték pappá, utána, amikor kitudódott, hogy nem volt szabad évekig gyakorolni a papságot. Különböző helyeken dolgozott, amiről azt mondanánk ma, hogy majdnem börtönmunka volt. Börtönt is megjárta, ha bár hála Istennek nem a legrosszabb kiadást. Úgyhogy hihetetlen sokat tett azért, hogy megőrizze a hitét, és ezt a hitét továbbadja.
Köszönöm. És most mindezek után indulsz haza majd, bíboros úr?
Nem indulok haza, holnap, köszönöm ezt a kérdést, holnap délelőtt, tehát holnap a szombat, szombaton délelőtt 10:45-kor bérmálok abban a templomban, amelyet a pápától kaptam címzetes templomként, Osztiában, a Stella Maris templomba, ahol a plébános és egy szatmár németi román fiú, aki félig magyar, félig román, úgyhogy kitűnően beszél magyarul, a Károly, vagy Karol, és ott fogok bérmálni, utána pedig este repülök Brazíliába, részt veszek az Egyesült Nemzetek klímavédelmi konferenciáján.
Bíboros úr, köszönöm a beszélgetést, sok kegyelmet és Szentlélek ajándékát a bérmálandoknak, és kísérjen téged a repülőúton.
Köszönöm szépen.
Dicsértessége Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
A német László belgrádi bíboros érsekkel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Thank you. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vétel!